Köszönöm szépen. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy Te vagy ebben a gyülekezetben is a középpont, és mindenütt, ahol csak a Tiéd összejönnek, és szeretnek Téged. És köszönöm Neked, Uram, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatni a Te neved. És ebben a névben mi gyönyörködünk, ez a név azért jött el erre a földre, hogy minket megmentsen, mert aki segítségül hívja a Te nevedet, az megtartatik. De mi módon hívják segítségül, hogyha nem hisznek? És hogyan hisznek, hogyha nem hallanák? És hogyan hallják, hogyha nincsenek prédikálók? És hogyan prédikálnának, hogyha nem küldetnek el? De Te elküldesz minket. Azért jöttél el erre a földre, hogy megmentsél bennünket, és utána ránk bízod ennek az örömhírét, és azt mondtad, hogy menjünk el, és tegyünk tanítványokká minden népeket, és ne legyen semmiféle határunk és aggodalmunk, ezért azt mondtad, hogy Te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. És ahogyan Józsuéval ott voltál, és mentél előtte, és azt mondtad, hogy minden helyet, minden talpalatnyi helyet, amire a lábadat ráteszed, neked adtam, ugyanúgy mész velünk, jössz előttünk és mész mögöttünk. Angyalaidnak parancsoltál, hogy őrizzenek bennünket minden utunkon, hogy meg ne üssük lábainkat a kőben. És így köszönjük, hogy kígyókon és skorpiókon taposhatunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi sem árthat nekünk, mert Te adtad nekünk ezt a hatalmat. Azért adtad, hogy ezzel a hatalommal elvigyük az evangéliumot a föld végső határáig. Mindegyikünk a maga területének a végső határáig, és arra hívtál el bennünket, hogy ezt most tegyük meg, ebben az időszakban. És én gyönyörködöm ebben az időszakban. Hálát adok neked, Uram, ezért az időszakért. Ennél jobb időszak nem lehet a számunkra, hiszen Te helyeztél el minket ebben az időszakban. Te bíztad ránk ezt a korszakot, ennek a korszaknak az embereit, a sötétséget, és ránk bíztad az világvilágosságát, hogy mi világítsunk a sötétségben. És köszönöm, Uram, hogy minél nagyobb a sötétség a világosság, annál jobban ragyog. És ezért mi most segítségül hívjuk a Te nevedet, hogy itt ezen a mai napon a világ világossága ragyogjon, az Isten igéje, az Isten igazsága ragyogjon, és áradjon ki, és töltsen meg mindazoknak a szívét, akik ide eljöttek. Az Úr Jézus Krisztus nevében ennek a dicsőséges, mennyből elhívott gyülekezetnek a szívét, kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek, férfiaknak és nőknek a szívét, egyedülállóknak és házasoknak a szívét. Az Úr Jézus Krisztus nevében áradjon ki az Isten beszéde, áradjon ki az igazság, jöjjön a mennyből, és szenteljen meg bennünket, valamennyiünket. Amen. Szeretnék egy dolgot rögtön az elején félretenni, ez pedig az, hogy elfogadom, hogyha lepontozzátok a prédikációt, elfogadom, hogyha bármifajta kritikátok van, végén mindent meghallgatok, de én azt fogom mondani, amit nekem az Úr mond, jó? És azt fogom csinálni, amit az Úr mond. És ez lehet, hogy furcsa lesz némelyeknek, nem akarok zavarba hozni senkit. Itt most nincsenek nézők, hallgatók és színész, aki előad. Ezt felejtsétek el. Én egy vagyok onnan, itt ültem egész eddig, meg itt álltam, egy vagyok innen, és én csak azt tudom csinálni, amit ti is csináltok. És amit ti is fogtok csinálni, meg amit eddig is csináltok. És lehet, hogy az igék, amiket elmondok, nem lesznek újak, valaki elmegy innen, és azt mondja, semmi újat nem hallottam. Semmi baj, előre megmondom, nem fogsz újat hallani. Semmi újat nem fogsz hallani. Csak azt szeretném, hogy az, amit hallasz, meg amit én hallok, mert miközben beszélek, én is hallom, az ide bemenjen. És a szívemet átjárja, és újból megmozgasson. Azt énekeltétek, hogy énekeltük együtt, csak én először énekeltem ezt az éneket, aztán elkezdtem kacagni itt magamban. Azt, hogy énekelje valaki ezt neked, Jézus, tiéd a szívem. Na, énekelje valaki ezt? Na, még egyszer, ezt az elejét, jó? Ezt az első két sort, még egyszer. Jézus, tiéd a szívem, ha kéred, én mindent átadom. Hát én itt elkezdtem nevetni. Mi az, hogy ha kéred? Hát, hogy Jézus kéri! Sőt, parancsolja, ez annyira nyilvánvaló. Olyan nincs, hogy Jézus nem kéri, hogy mindent adjál át. Azt mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, Jézus, mindent átadok, csak ezt az egyet nem. A szerelmemet nem. Azt, amit én annyira szeretek, hogy a drágaság, ugye gyűrűt, azt én meg akarom tartani, azt én nem adom át neked. Senkinek nem adom oda. De tudod, mi a drágaság? Mindig az, ami neked a drágaság. A másik, kineveted azt, hogy horgászik, nevetséges. A motor, az az igazi. Azt neved el tőle, mondom, a sebességet, a pénzt, a biztonságot, a befektetéseimet, azt neved el tőlem, uram. Csak ezt az egyet ne kérjed. Tudod, mit fog csinálni? Következő pillanatban ráteszi a kezét, és azt mondja, gyere utána. És hagyd el értem. Tudod, mindig a gazdag ifjúnak azt mondta, hogy adjad el mindenedet. Nem mondta ezt mindenkinek. Máté magától ott hagyta. Zákeusnak nem mondta. Zákeusnak nem lett problémája többé. De a gazdag ifjúnak ez volt mindene, ez volt a kincse, és ezt neki oda kellett adni. Úgyhogy még egyszer énekeljétek ezt az éneket. Jézus, tiéd a szívem, ha kéred én mindent adom. Tiéd az életem, tiéd az énekem. Én a legjobb részt kapom, ez már a többi más timmel. Ez a ha kéred, ezentúl én most ezt elültettem bennetek, akármilyen konferencián fogjátok énekelni, lehet, hogy azonnal eszetekbe jut, ha kéred. Mi az, hogy ha kéred? Ez volt az első lépés. Hát ezért nem tudtál megtérni, mert Jézus ezt kérte. Ezért húztad az időt, legalábbis én ezért húztam az időt, mert tudtam, hogy mit kér tőlem. Nekem mindenem a szerelem volt. Én most kaptam itt egy verset. Figyeljetek, csúnya vers, néhány pontja nem olyan szép, de ne törődjetek ezzel, ez egy világi vers. Viszont arról beszél, hogy én hogyan gondolkodtam, mielőtt mindenemet átadtam. És Jézus pontosan erre tette rá. Azt mondja, Nagy László kiviszi át a szerelmet. Aki tudja fejből, mert meg kellett tanulni a magyarból, mondhatja velem. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Lángot ki lehet deres ágra. Ki feszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva. Kibecész falban megerett hajakat, verőereket. S dúl hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, a fogában tartva, a szerelmet a túlsó partra. Volt benne egy csúnya rész, de különben az összes többi szép. És tudjátok, mi szólt rólam? Az utolsó két sor? Amikor én ezt tanultam, én voltam az, aki átviszem a szerelmet, a fogában tartva a túlsó partra. Magamról gondolkodtam így abban az időben, hogy nekem mindenem a szerelem volt. Én, ha a legutolsót, a mindent el kellett volna hagyni, a legutolsóként a szerelmet hagytam volna rá. Az életemet föltettem volna rá, föláldoztam volna rá. És ezt tartott vissza Istentől. És ő erre tette rá a kezét. És azt mondta, Gyuri, én mindent odaadtam érted. Ezt nem mondta így feketén-fehéren, így a fülembe, hogy oda jött volna Jézus, de mondta az ige hirdetésekben. Abban az időben 5 héten állt a Pasaréten, ahova jártam Cseri Kálmán, a ne paráználkodjról prédikált. 5 hétig. Azt hittem, hogy most már kipécézett. Most már mindig, meg 1-2 hétig elmegy, de 3. héten még mindig, és akkor még mindig, és megint elmentem még mindig, és Isten, ahány emberrel beszéltem abban az időben, aki bizonságot tett nekem, mindig ezt a témát hozta elő. Volt, aki rám nézett. És azt mondta, én is abból tértem meg. Hát végén kifigyeltem magamnak abban a gyülekezetben, ahova elvetődtem akkor, és ébredési Gyüli volt, tehát tényleg tűzzel megtelt szentlélekkel megtelt emberek voltak. Kifigyeltem magamnak egy szőke szakállas fiatalembert, ez egy kicsit olyan hippi korszak körüli, meg utáni időszak volt, ilyen 70-es évek vége, tehát akkor kifigyeltem magamnak egy olyat, azt mondom, ezt biztos szeretik a lányok. Én oda mentem hozzá, és mondtam, a végén beszélhetünk? Azt mondom, igen. Ezt meg külön vontam, és azt mondom, figyelj, szerinted bűn a házasságon kívüli nem élet? Rám néz, én is abból tértem meg. Nem lehetett mit mondani. Ő mondta az igét, én meg magamban megnyugtatom, járok templomba, hiszek Istenben, beszélek Istenről. Néha olvasom a Bibliát, hogy karácsonykor álltam, amikor kellett kiírni valamit a ajándék kis kártyákra, akkor olvasom a Bibliát is. Azt mondta, hogy meg kell térned. De miből térjek meg? Az, ami elválaszt Istentől. Azt kell ott hagyni. Úgyhogy ez az ének, hogy ha kéred, én mindenem átadom, ezt most hadd nyugtassalak meg, ez múlt idő. Ő kérte. És most már rajtad múlik, hogy mindenetet átadtad-e. Illetve hát ezen a mai napon átadod-e mindenedet. Úgyhogy 3 fő témám van. Az első, a kiváltságról szeretnék beszélni. A kiváltság az, akivé téged tett Isten. Ez a kiváltság. Néha, amikor imádkozunk az irodában, így szoktunk reggelenként, hétfő meg péntek reggelenként találkozni a munkatársaimmal, akkor úgy körülnézek, ezeket az egyszerű hétköznapi embereket nézem, akiket mindenki úgy látna, még csak nem is a legjobban öltözött emberek, meg a nem legkülönlegesebb arcú, meg a legkülönlegesebb életkorú, friss, sarjadó, ilyen bimbózó rózsaszálak, meg nem ilyen, hanem a leghétköznapi, a társadalomnak teljes keresztmetszete, ott ülünk az irodában, és átjár engem, hogy kiváltságosok vagyunk. Valami olyanban vagyunk benne, amit ez a világ nem lát, nem ért és nem tud. Ennek az országnak a sorsa, Magyarországról beszélek, ennek az országnak a sorsa nem a minisztériumokban dől el, és nem a parlamenten dől el, hanem az ilyen imahelyeken dől el, mint a mi hétfői kis, egyre nagyobb imádságunk, már azon gondolkodom, hogy honnan szerzünk székeket, hogy elférjünk, mert jönnek az emberek. Amikor eleinte elkezdtük, voltunk ott néha 4-en, 5-en, most már 20-an, 25-en, munkatársak bejönnek, és volt eleinte 5 perc ima, 10 perc ima, sok beszéd, ez nem megy, az nem megy, ez nem sikerül, itt küszködünk, ott küszködünk, reménytelen, valamit csinál Isten, mert ott vannak 20-25-en, és az imádságok hatalommal szólnak, és hálaadással szólnak, és elvégzettségről beszélnek, és a megoldatlan problémákért is úgy zajlanak az imádságok, hogy lerögzítjük, hogy Isten mit tett meg érte. Itt történik az ország megváltozása. Mert akik ott vannak, képviselnek, csak ők maguk képviselnek 1000 gyereket. 1000 gyerekhez mennek ki. Egy héten át különböző iskolákban, különböző helyeken 1000 gyerekkel találkoznak. És ők még csak egy része ennek a csapatnak. Mert az ország legkülönbözőbb részeiben most már végig imádkozni is hosszú percekig tart, ahogy végig mondom csak a körzeteket meg a személyeket. Ott vannak, és ők képviselnek még 3000-et. Vagy nem tudom hány ezret, nem tudom pontosan a számokat, meg most minden változásban van, minden nap változik valami. De értitek, ezeket a gyerekeket, akik a jövő generációjához tartoznak, ott képviselik emberek, akik viszik el hozzájuk az evangéliumot. És ezeken a gyerekeken, ezeken az iskolákon, ezeken a pedagógusokon, és ezeken a családokon keresztül, akikhez mondjuk az itteni bábcsoport is netán elér, nem tudom hányat értek el, 300-at, 500-at, 700-at, 1300-at, vagy 4800-at, mint némelyik bábcsoport, egyetlen egy karácsonyi időszak alatt. Akiket elértek, azok a családok alkotják ezt a társadalmat. És amit odaadtok nekik, báb előadásban, amin keresztül az evangéliumot bevizitek, és CD-ben, és palántapostában, amit odaadtok, az fogja kiformálni a jövőt. Hadd súgjak meg valamit. Én is csak hallottam. Amikor Khomeini ajatollahot elűzték Iránból, akkor ott a perzsa sah uralkodott amerikai támogatással, és biztonságban volt Nyugat Irántól. Még nem volt semmi probléma. Khomeini ajatollah Nagy-Britanniában élt, és nem adta föl a maga iszlám fundamentalizmusát. Tudjátok, mit csinált? Kazettákat gyártott. Bement egy stúdióba, és beszélt. Tüzesítő kazettákat gyártott, amiken keresztül tüzesítő prédikációkat, meg üzeneteket adott. És ezeket a kazettákat 10000 számra másolták, és becsempészték Iránba. És az ottani iskolákban, meg főiskolákon, az ottani családokban, otthonokban osztogatták. És a fiatalok ezeket hallgatták. És néhány év elteltével felnőtt egy olyan generáció, amely Khomeini ajatollah prédikációin nőtt föl. Ezt mind az amerikaiak nem látták, nem látta a perzsa sah. És amikor Khomeini ajatollah hazaérkezett, a perzsa sahot elűzték, a nyugati érdekeltségeket kipakolták, és az egész országot megváltoztatták. Ez nekünk szörnyű, meg rettenet ezt látni. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, hogy csadorba mindenki, aztán a nőket, ha csador nélkül látod, már kövezheted is. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy mit változtat az, amit az emberek hallgatnak. Ha az én 3,5 évesem, az én Ambrusom, leül és jó kedvében van, vagy otthon van családi körülmények között, vagy valamilyen módon előhívott belőle, elkezdi mondani, és a vörös valér bábdarabot szóró-szóra elmondja. De ugyanígy elmondja az igéket is. Miért? Mert ezt hallgatja. Szereti. Hallgatja CD-ről a bábdarab szövegét. És utána rajta vannak a bibliai történetek, és amikor este azt mondja nekem, hogy apa, mesélj nekem. Mondom, na, miről meséljek? Azt mondja, a Talita Kumiról mesélj. Mondtam, jó. És elkezdem neki mondani a maga módján a történetet, ahogy az igéből, amit én hangsúlyosnak tartok, nyilván beveszem a vérfolyásos asszony történetét is, hiszen azt megelőzi. Jairus Mesélek nekik egy kicsit, mesélek neki egy kicsit a, ott van az én teljesként. Mesélek neki egy kicsit a zsinagógáról, sok mindenről mesélek, de ő megállít. Azt mondja, hogy nem itt kezdődik, hanem úgy kezdődik, Jézus átment a tenger túlsó partjára. Mondom, igen, így kezdődik, de ezt onnan tudod? Hát hallottam. Mert hallgatja az igét, értitek? Bemegy, ő tudja, hogy a történet hol kezdődik. Jézus átment a tenger túlsó partjára. Én nem ott kezdem, ő kijavít engem. És ugyanígy, amit hallgatnak a gyerekek, amire a gondolkodásuk rááll, ami bemegy, amit bevésnek az elméjükbe, az fog bemenni a szívükbe. És ami bemegy a szívükbe, az fog kijönni a szájukon. Ami kijön a szájukon, azt fogják megcsinálni. Amit megcsinálnak, az lesz az életük standard szokásává. És ami a szokásuk, az lesz a jellemükké. És ami a jellemük, olyanok lesznek a kapcsolataik. És amilyenek a jellemük és a kapcsolataik, olyan lesz a jövőjük. Olyan lesz a sorsuk. És ez rád is igaz. Amit hallgatsz, az fog téged meghatározni. A gondolkodásod és a szíved állapota fog kijönni a szádon. A szív teljességéből szól a száj. Amit beszélsz, azt megcsinálod. Amit megcsinálsz, az szokássá lesz az életedben. Ami ilyenné lesz szokássá, az jellemedet formája. Ami a jellemedet formája, olyanok lesznek a kapcsolataid. És amilyen a kapcsolatrendszered, és amilyen a jellemed, olyan lesz a sorsod. Senki nem mondja, hogy ilyen szomorú sorssal vert meg engem az Isten. Nem igaz. Magad vagy benne, és olyan lesz, amilyenné te teszed azt. Itt most, ezen a mai napon megváltoztathatod. Ez a te döntésed kérdése. Úgyhogy kiváltságosok vagyunk. Mi ott hétfőnként, már most alig várom már hétfőnként, nem bírok otthon maradni. Megyek be imádkozni, mert vágyom rá, hogy jelen legyek. Én számítógéppel megyek imádkozni, mert amikor ők imádkoznak, akkor én gépelek. Van, hogy egy reggel 20 ima meghallgatás gépelekre. Van, hogy egy reggel 18 vagy 20 bizonságtétel, csodát, írom, ahogy bírom. Ők meg nem bánják, mert imádkoznak, és nem figyelnek arra, hogy én írom a sajátjaimat, meg ebben még bele se számolom. Szóval, izgalmas, történik, mert bele vagyunk vonva Isten legjobb tervébe, mint munkatársak. Akkor most engedjétek meg, hogy mondtam, három témám lesz, ez az első. Ez a kiváltság, ez a téma. És akkor most olvasnám hozzá az én alapigémet. Mondjuk, hogy az egyik kedvenc igémet. Ez a 2 Korintus 5-ből hangzik. A 17-et azt majd gondolom együtt mondjátok velem, aztán szép lassan elcsöndesedtek, és hallgatjátok. De ha Károli van, akkor csak olvassátok hangosan. Akinél új fordítás, az meg... De Bibliátok van, azt elő kell venni most. Ellenőrizzétek, hogy mit mondok. Ne higgyetek nekem pusztán azért, mert lelkesen beszélek. Nem, ezt, az ígét azt mindig Béreai gyülekezet szintjén szorgalmasan tudakozták. Megnézték az írásokban, ha ugyan úgy vannak-e ezek. Tessék ellenőrizni engem. Pláne, hogyha új fordításra szoktatok, akkor a Károli szöveg attól egy kicsit eltér, akkor lehet nézni, miben egészíti ki egymást. Na gyerünk! 2 Korintus 5:17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az a régiek elmúltak, onnan hátulról is, és imé újjá lett minden. Itt nyilván eltérnek a fordítások, de tökéletes, pontosan erre gondoltam. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által. És aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mit csinált Isten? Mit csinált eddig Isten? Eddig mit olvastunk? Mit csinált Isten? Megbékéltetett, ezek szerint miben voltunk? Békétlenségben, harag volt rajtunk, és más szóval, amikor nincs békekötés, nincs béke, akkor mi van? Háború. Mi miatt volt ez? 3 betűs szó. Köszönöm. De hát akkor nézzük a dolgokat. Minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által. Mert hogy előtte háborúban voltunk. És ennek a háborúnak Jézus Krisztus keresztje tudott egyedül véget vetni, amikor fölvitte az ő testében a fára, ami bűneinket. Így történt? Akkor olvassuk csak tovább, mert erről fogunk itt olvasni. De közben még valamit csinált az Úr. Még azt is olvastuk itt már ebben, hogy mit olvastunk pontosan? Mit bízott ránk? A békéltetés szolgálatát, vagy kibékítés szolgálatát, na akkor itt bekapcsolódtak újabb személyek. Eddig mi voltunk és Isten. Milyen kapcsolatban korábban? Háborúban, úgy van, békétlenségben. Mi történt velünk? Jézus Krisztus által meg békéltetett, vagyis kibékített minket Isten. És most bekapcsolódott egy újabb kör, Abban az irányban mi kik lettünk? Mik lettünk? Mi lett a mi feladatunk? Szolgálókká lettünk. Mi a szolgálatunk? Mi a feladatunk? Mi a szerepünk? Békéltetni. Tehát innentől kezdve oda megyek az 5 éveshez, és azt mondom, hogy édes, nagyon szeretnek, nagyon jó, amit csinálsz, csak egyetlen egy baj van. Hogyha nem békülünk meg Istennel, nem tudunk vele közösségben lenni. És amikor meghalunk, akkor nem ő hozzá kerülünk. Egy lehetőségünk van, hogy hozzá kerüljünk, ha kibékülünk vele. És mit fog mondani az 5 éves? Mit kell csinálni? Mit csináljak? Nem azt fogja mondani, hogy te ezt kitaláltad, a Bibliát emberek találták ki. Nem ezt fogja mondani, hanem kíváncsi lesz, hogy mit kell tennie. És amikor te elmondod neki, hogy Jézus Krisztus ezt már megtette, és neki csak el kell fogadnia, akkor igazából azt fogja kérdezni, amit az Abcsel 8-ban kérdezett a komornik, hogy mi választ el engem ettől? Mi tart engem vissza? Teljesen természetesen oda fogja adni az életét. 6 évesen már nem biztos. 7 évesen talán még kevésbé. 8 évesen még kevésbé. 16 évesen talán még kevésbé. 26 évesen még kevésbé. 36 évesen még kevésbé. 46 évesen. Csoda. 56 évesen. Esedez és könyörög. 66-76 évesen. Térdelj, böjtölj, imádkozz és sírj, hogy ne a pokolba kerüljön. Minél fiatalabb valaki, annál könnyebben dönt. Háború van a fiatalokért. Versenyfutás. Az ördög viszi egyre lejjebb az életkort. Viszi egyre lejjebb a megragadás életkorát. Eddig az volt, amit az óvodában hallottak, láttak. Ma már lehet, hogy a bölcsődébe viszi le a paráznaságot, a homoszexualitást, a gusztustalanságokat, a szennyet és a mocskos beszédet. Miért? Mert nagyon jól tudja, hogy akit elkap kicsikorban, azt a kezében tarthatja addig, amíg a halálba nem jut, és az övé, a pokolba viszi. Ezért az evangéliummal is egyre lejjebb és lejjebb kell mennünk a korosztályokban. Eddig az általános iskolában voltunk, ma már azt látjuk, hogy le kell menni az óvodákba. El kell vinni. Az óvodai beiratkozóknak is oda kell adni az evangéliumot CD-n. Menjenek haza és hallgassák. Oda kell adni kifestőben. Lehet, hogy ő még nem tud vele sokat kezdeni, de a szülei talán olvassák, talán később majd valaki fölolvassa neki, talán nem kallódik el. Dolgozzon az ige, és mentse meg ezt a generációt. Tehát mit olvastunk? Mit csinált Isten velünk? Minket, magával, megbékéltetett ki által, Jézus Krisztus által is mit csinált utána velünk? Ránk. Mit csinált? Ránk bízta. Tehát innentől kaptunk egy megbízatást? Mindenki, akit megbékéltetett magával Isten? Szeretném ezt megerősíteni. Ha te meg vagy békéltetve Istennel, onnantól kezdve kutya kötelességed megbékéltetni másokat Istennel. Nem érhetsz úgy, hogy nekem megvan, senki ne tudja, mert akkor nem leszel megbékéltetve Istennel, hanem lázadásba kerülsz vele szembe. Tehát akkor olvassuk tovább. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. A dolgok konkretizálódnak. Ki mit csinált ebben az versben? Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Ez olyan, mintha ismételnék, de most megmondja, hogy mit csinált. Kinek mit csinált mivel, és kinek mit nem csinált mivel. Ott van benne. Tessék nekem megmondani. Kinek mit csinált mivel, és kinek mit nem csinált mivel. Na. Szuper. Igen. Hát most nevettek, ez jó, de azért választ is kérek. Isten kinek mit nem csinált mivel. Benne van. Hát nézzetek bele az igében, mondjátok a választ. Igen, és nem károsztatta a világ. Nektek úgy van ott, hogy károsztatta? Köszönöm, ez már inkább közel van hozzá. Nem hibáztatta őket az ő bűneik miatt. Ez ilyen egyszerű fordítás? Jó, akkor azt most egy picit tegyük félre. Inkább menjünk a 90-es új fordításhoz. Abban mi szerepel? Köszönöm szépen, azért az kicsit közelebb van. Nem bántom én azt a fordítást, de fő olvasásként nem javaslom. Olvasd a Károlit, vagy olvasd ezt a 90-es fordítást, és azt kiegészítésként olvasd. Mert magyarázó fordítás. Tehát mit is olvastunk ott? Nem hibáztatta. Mi a különbség a hibáztatás és a tulajdonítás között? A hibáztatás az okolást jelent, az azt mondja, hogy ennyi. A másik pedig azt jelenti, hogy
nem tekintem úgy, hogy a tiéd, hanem úgy tekintem, mintha az enyém lenne, és Isten ezt csinálta. Fönn a Golgotai kereszten az ő fia igazságát, Jézus Krisztus letette, mert ő mindig is igaz volt, ő letette az igazságot, és fölvette a helyébe a bűnt. Biztos, hogy láttatok ilyen pantomimet, hogy az ő fehér ruhája fölé egy fekete fölkerült. Láttatok ilyet? Volt ilyen? Nem? Mindegy, ez tökéletesen kifejezi. Ő teljesen tiszta volt, igaz. Amikor ő a Golgotai kereszten bűnné lett, értünk, az azt jelenti, hogy mindegyikünknek a bűnét. Visszafelé Ádámig, és előre, az utolsó előtti Ádámig. Amíg emberiség él ezen a földön, mindenkinek a bűnét magára vette, mint utolsó Ádám. Fölvitte a Golgotai keresztre, és ott bűnné lett, értünk. Soha nem követett el bűnt. Távol volt tőle, gyűlölte a bűnt. Annyira iszonyodott tőle, mert szerette az atyát. Akit szeretsz, azzal szemben nem akarsz tiszteletlen lenni. Ez, ha igazán szereted és tiszteled a szüleidet, akkor iszonyú számodra, hogy egy ilyen csúnya szó, hogy káromkodás, hogy bármi kijöjjön a szüleiddel szemben a szádon. Beleborzongsz, hogy valaki valami ilyet csinál. Az Úr ugyanígy volt az atyával. Semmit, ami az atyától idegen, nem tűrt az életében, nem akart, és nem engedett meg. Ezt jelenti, teljesen bűntelen volt. Nem volt benne semmi. De fönn a kereszten mindazt a szennyet, mocskot és gonoszságot, amit Ádám a legelső, és onnantól kezdve Noé korán keresztül a legutolsó előtti Ádámig az emberiség megcsinált, azt mind magára vette. És ott szenvedte ennek a következményeit, fönn a kereszten. És amikor ezt Isten az Atya látta, akkor Jézus igazságát nem tulajdonította neki, hanem Ádámnak, vagyis ennek az új teremtésű világnak, a második Ádámnak, neked és neked tulajdonította. És a te bűneidet, az első Ádám bűneit, az Ádámból származó az emberiség minden egyes tagjára vonatkozóan mondom, bűneidet nem neked tulajdonítja, hanem neki. Kicserélte. És innentől kezdve te is elfogadhatod ezt. És azt mondhatod, engem Isten nem hibáztat. Miért nem hibáztat? Mert a bűneimet, amik nekem voltak, nem tulajdonítja nekem. Hanem mit csinál vele? Szőnyeg alá söpri? Távol legyen. Oda adja, rá teszi az ő fiára. Isten igazságos. Amellett, hogy szeret téged. Ezt tette. Nem tulajdonította a világnak az ő bűneit, hanem a világ bűneit az ő fiának tulajdonította. És meghalt ezért az Isten fia. A bűn következményét elszenvedte. A bűn zsoldja következménye mi? A halál. És ő ott fönn a Golgotai kereszten ezért halt meg. De onnantól kezdve az az igazság, ami az övé volt, az felszabadult. Ki legyen ez az igazság? Kinek adhatom oda? Aki kéri, aki igénybe veszi, az övé. És Isten innentől kezdve nem tulajdonítja neked a te bűneidet, hanem az ő igazságát tulajdonítja neked. Ez a nagy kicserélés. Ez volt a második vers, de volt még benne valami. Kicsoda kire mit csinált? Ott van benne. Kicsoda kire mit csinált? Az első az, hogy köszönöm, ránk bízta a szolgálatát. Ezt emlékezetből mondtad, nem a Bibliából, mert már egy versen odébb vagyunk. Most már jön a pontosítás. Eddig a békéltetés szolgálat, és akkor azt mondtad, hogy ó, hát elmegyek, és bevásárolok a szomszéd néminek, és ezzel békéltetem. Jól teszed, mert az életed ragyog. De nem spórolhatod meg azt, amit a következő vers mond. Mit mondott ott? A békéltetés igéjét. Vagyis a szó megmentő hatalma. Az Isten beszéde rád van bízva. Ha te kimondod, megmenekülnek. És ha te bezárod a szádat, senki nem szokta mondani. És ha ezt kimondanám, mindenki kigúnyolna. Mi lesz akkor, hogyha ezt én mondom? Mondjuk valahogy úgy, hogy a kecske is jól akarja, a káposzta is megmaradjon, hogy észre se vegyék, hogy én az igét mondom, csak azért úgy csempészik oda. Mi lesz akkor? Levetted az élét, az erejét, ha nem mondod ki Isten beszédét, a megmentő szót, Jézus nevét. Beszéljünk Istenről, de Jézusról ne beszéljünk. Képzeljétek el, hogy ezt mondták, amikor bement, jött egy fekete lány, egy idősebb lány Angliából, és lehetett vinni őt az iskolákba. Azért jött egy hónapra, idejött,
azt mondta, ha kaját adunk neki, az neki elég, még az úti költségét, mindent ő állt, csak fölmérte azt, hogy mi van itt Magyarországon. Azt mondta, hogy be lehet menni az iskolákba az evangéliumot hirdetni. Náluk Nagy-Britanniában egy keresztet nem tehetsz föl a nyakadba, ha a füledbe se, de a nyakadba se, sehova. Nem csinálhatod, mert azt mondják, hogy vallásilag te izgatsz, meg lázítást okozol, levetetik veled a keresztet a nyakadból. Azt mondja, Magyarországon a Bibliával be lehet menni, és lehet beszélni a gyerekeknek. Hát ezt ki kell használni. És mivel missziói szíve volt, összegyűjtötte a pénzt, csinált egy koncertet, gyűjtött magának pénzt, hogy ide tudjon utazni. Eljött ide, itt töltött egy hónapot, és azt mondja, itt vagyok, használjatok. Ahova kell, oda megyek. Tudok énekelni, spirituál énekes, tudok énekelni, tudok beszélni, angol nyelven beszél. Ott van Jézus az életem, ennyit tudok tenni, egyedül vagyok, vigyetek magatokkal. És tudjátok, mit csináltok a gyerektanítóink? Bevitték az iskolákba, angol órákat szerveztek nekik. Azt mondták az igazgatóknak, hogy van itt egy angol beszélő, nem tudom, hogy honnan jött, mondta, hogy Granadából jött. Kész, mesél az ottani életről, meg mesél arról, hogy ő. De tudják az igazgatók, hogy mi kik vagyunk, Palánta gyerekmisszió, azért tudják, hogy itt van valami más is. Persze, keresztény az illető. És akkor az egyik olyan legzártabb iskolában, az egyik legzártabb 5. kerületi iskola, vagy mit tudom én, Terézvárosi, két annyelvűben, az abszolút zárt iskola. Azt mondták, hogy jó, de semmiféle kereszténységről ne legyen szó. Igen, mondott rá a gyerektanító. De reggel szólt hozzá az Úr, a lelket meg ne oltsátok. Mit csináljak, Uram? Hát nem tudok mit csinálni. Ima támogatást kért telefonon, elkezdtünk imádkozni érte, oda ment a fekete testvérnőhöz, és mondta, hogy reggel én ezt az igét kaptam, a lelket meg ne oltsátok. Erre mondta, jó, nem fogjuk megoltani a lelket. És bement, és elkezdte az angol órát, és mesélt Grenadáról, a gyümölcsökről, a gyerekekről, mesélt, hogy hogy került át Angliába, elmondta, hogy mennyire hideg volt ott, hogy 3 sokkoló dolog volt, az egyik a hideg, a másik a, én nem tudom, mi volt a másik, tessék? A másik az, hogy fekete volt, és előítélettel voltak, és a harmadik az, hogy még a gyülekezetben, vagyis a templomban is előítélettel voltak vele szemben. Akkor bement a maga templomába, hogy katolikus, vagy nem tudom, anglikán, vagy valami háttérről, és az emberek elhúzódtak, és nézték, és azt mondta, hogy ez rettenetes volt neki. És azt mondta, gyűlölte Angliát, vissza akart menni, és ezért elkezdte gyűlölni, már a szülei ellen fordult, már minden ellen, a vasárnapokat, minden gyűlölt, mert félt, mert rettegett, mert kisgyerek volt, és magányos volt, és utálták. Ja, és a kiejtése volt rossz, az nem tetszett az angoloknak, hogy olyan grenadai kiejtése jön, és minden rossz volt, megszólalni nem tudott, a bőrszíne elárult, hogy nem oda tartozik. És akkor egyszer csak valaki elvitte őt egy élő keresztény gyülekezetbe. Ahol senki nem gyűlölte őt, hanem Isten szeretetét érezte meg, ahol körbevették őt, és Jézushoz vezették, 12 évesen, hány éves volt? Nem tudom, kicsi volt. Gyerekkorában Jézushoz vezették őt, megismerte a megváltót, és megváltozott az egész élete. Na hát ezt mesélte el angol órán. És akkor utána a tanárok teljes elégedettséggel nyugtázták, és hallotta a gyerektanítónk, ahogy az egyik tanár mondta a másiknak, ahova ment át a következő angol órán, nagyon aranyos, nagyon jó órát tart. Úgyhogy minden órán szépen elmondta, hogy hogy nyerte meg őt az Úr, hogy tért meg annyi idős korában, mint ott a gyerekek. Nincs kompromisszum. Nincs kompromisszum. Rád van bízva a békéltetés igéje. A szolgálata is, de a szolgálat során az igét el kell mondanod. Mondd ki a szót, és ez egy óriási kiváltság. Most nem tudom, hogy ezből az oldalról biztos, hogy ismeritek ezeket az igéket, amiket felolvastam, de azért úgy nyomatékosítom. Résztvevő vagy abban a hatalmas tervben, amelyben Isten újjá teremti az emberiséget. Te nem csak részt kaptál belőle, nem csak részese vagy, nem csak új életet kaptál, ha befogadtad Jézust a szívedbe, hanem innentől kezdve résztvevő vagy. És hogy hányan születnek újonnan most Magyarországon, az rajtad fog múlni. Mondod, hát rajtam is, a többieken. Igen ám, de vannak emberek, akik neked vannak fenntartva. A te saját családod, a te régi iskolatársaid, a szomszédságod, a munkahelyeden a munkatársaid neked vannak fenntartva. Oda nem nyomhatod be a gyűliből a másik embert, mert azt nem ismerik. Téged ismernek. Ezért nem tudsz kibújni ez alól a felelősséggel. Mondtam, itt nincs hallgató, meg szereplő, itt együtt vagyunk. Ez rám is vonatkozik. Ez engem elkapott valamikor.
Ott, amikor ott a 78-ban, amikor ezek a dolgok így elértek, amikor Jézus azt mondta, hogy igenis elkérem tőled, ha kéred, mindenem átadom, nem, igenis elkérem tőled, és megharcoltam ezt a harcot, és azt mondtam, hogy végül is, Uram, te mindent megtettél, értem. Szégyen és gyalázat, hogy én egy ilyen dolog miatt, hogy paráznaság, szerelem, meg lányok, meg, hogy ez az én kincsem, ez az én mindenem, hogy emiatt én hagylak téged várni, Uram, ez szörnyű, bocsáss meg. És nem tudtam, hogy hogy lesz, hogy fogom kibírni, hogy változik meg az életem, semmit nem tudtam, csak egy pénteki napon szépen letérdeltem éjszaka, és azt mondtam, hogy nem, többet nem, és bocsáss meg, és elfogadlak. És adott rá erőt, képesített rá, hogy 5 évig tudjak várni, amíg aztán meglett a házasságunk. Tehát amíg megkaptam a társamat, ővele is vártunk szépen még 2,5 évet, és aztán utána, amikor megházasodtunk, akkor nász éjszakánk volt. Nász ajándékot kaptunk Istentől. Nem olyan volt, mint amilyen lett volna, hogyha minden éjszaka játszadozók, és akkor amikor összeházasodunk, akkor szépen fölöltözünk fehérbe, elmenjünk, esküszünk, de mi változik akkor a korábbihoz képest? Semmi az égvilágon. Nem! Megkaptam a nász ajándékot. Nász éjszakán volt, mert az Úr teljesen megtisztított a régiből. Egy új szüzességet kaptam. Egy új gondolkodásmódot, egy új életvitelt, egy új lelkületet. Azt mondtam az Úrnak, amikor már úgy rájöttem, hogy mit tettem. Uram, mit tettem? Megtértem. Ó, most akkor hogy lesz a lányoka? Akkor még 2 hónap eltelt, a lány, akivel jártam, szépen rájött, hogy én már nem ugyanolyan vagyok, mint korábban. Eltávolodtunk egymástól, lerögzítettük, ennek vége. És amikor vége volt, azt mondtam, Uram, itt vagyok, teljesen üres. Töltsd be engem. Töltsd be Szentlélekkel. Be is töltött. Aznap este. Addig, amíg volt még egy kis kincs maradványom, addig még nem tudott betölteni. Aznap este betöltött Szentlélekkel, és utána azt mondtam, Uram, én többet nem akarok járni senkivel. Csak azzal, aki majd a feleségem lesz. Azzal meg nem úgy, ahogyan korábban jártam. Hát akkor tulajdonképpen nyár végéig én nem foglalkozom lányokkal. Kész. És akkor felszabadultam arra, hogy lányoknak, fiúknak bizonságot tudtam tenni, nem törődtem azzal, hogy az éppen lány. Ez a szabadság, ez ott volt bennem. Nyár végén aztán úgy fölmerült, amikor ott valakinek bizonságot tettem, szóval kérdeztem az Úrtól, hogy most mit akarom, inkább össze. Na mindegy, most nem mesélhetem el az egész társnyerés történetét. Isten komolyan vette. Ránk bízta ezt a szót, ezt a beszédet. És nincs kompromisszum. Akitől elkért mindent, amit veszíthet, annak nincs vesztenivalója. Az már meg tudja hirdetni az igét. Mit gondoltok? Miért nem alkudozott a gazdag ifjúval? Na jó, megtartasz magadnak 10%-ot. Az elég lesz életed végéig. Nyugdíjba sem kell menned. Mindenre elég lesz. Csak kövess engem. Nem alkudozott! Nem mondta, na légy a gyűlink tagja, nem kell mindenben megváltoznod, csak légy a gyűlink tagja. Nem alkudozott! Azt mondta, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Aki meg akarja tartani az ő életét, annak mindig lesz vesztenivalója. Az el fogja veszíteni. Aki meg elveszíti én életem, az fogja megtalálni. Én semmiről nem maradtam le ezzel a döntéssel. Ezt most mondhatom nektek, 20 nem tudom hány év távolából. Semmiről. Sokkal gazdagabb lett az életem, és sokkal boldogabb lett. De az Úr azért kérte el ezt akkor, amikor én még nem tudtam, hogy nem maradok le semmiről, mert tudta, hogyha én azt megőrzöm, akkor mindenről le fogok maradni. Ő a javadra kéri el, amit elkér. Mert azt akarja, hogy az ige, ami rád van bízva, kompromisszum nélkül menjen tovább. Előre tudjon törni rajtad keresztül. Mert te reád bízta a megmentés igéjét. Nem fogja más megmondani. Mondod, hát majd a Csabi. Hát jó, esetleg, ha elhozod ide az illetőt. Na te gondolod, hogy egy pásztornak van arra módja, hogy 100 embert egyenként gondozzon? Jó, 100 még lehet. 200-at egyenként gondozzon? Nem lehet ezt csinálni, nem lehet. Bekorlátozod Isten munkáját. Neked kell megmenteni az embereket. Nem a pásztorok szülik a juhokat, hanem a juhok ellik a juhokat. Neked kell az Úrhoz vezetni az embereket. És neked kell megküzdeni azt, hogy ezek a juhocskák jó karban legyenek. Neked kell őket nyírogatni, vigyázni a kis csülköcskéikre, vagy a nem tudom miük van a bárányoknak, hogy kihúzni a tüskét, meg a kis sebecskéiket kezelgetni. A lelki gondozás, az utógondozás, a fölépítésem, a pásztor dolga, ő téged fölépít, hogy te ezt meg tud csinálni másokkal. De te csinálod meg másokkal. Aztán, amikor eljut egy bizonyos szintre, lehet, hogy megint bejön egy jó bibliaiskolába, lesz egy kis gyúrás, az Úr meg szépen berakja a szolgálatokba, lesz egy kis építkezés, és utána ő is meg fogja csinálni másokkal. Ez Isten terve, nem más. a békétetés igéje nem csak a Bodó Csabira van bízva. És nem csak a Kovács Gyurira. És nem csak a Lovas Krisztára. És akkor sorolhatunk 20-at, 30-at, még Gyülin belülről, Gyülin kívülről, akik olyan ügyesek, akik olyan szépen tudnak prédikálni, szépen tudnak imádkozni. Felejtsd el! Istennek az kell, ami nálad van. Mózes dadogott. Jeremiás azt mondta, hogy Uram, nem tudom megcsinálni. Az Úr azt mondta, hogy gyémántá teszem a homlokodat. Keményé teszem az arcodat. Ne fognak rólad pörögni. Viaskodnak veled, de nem bírnak veled. Az Úr erősít meg rá. Mózesnek egy darabig odaadta Áront, aztán Áron már nem volt ott a képben. Mózesnek kellett a pálcát kinyújtani, neki kellett bemenni, neki kellett beszélni. Rájött, hogy megy. Működik, mert az Úr van vele. Úgyhogy rád van bízva a békéltetés igéje, vagy nincs? Majdnem néma csönd, tehát akkor megkérdezem, meg vagy békéltetve Jézus Krisztus által az örökké való Istennel? Megkapta? Békességben vagy Istennel? Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által? Van? Van? Itt most ne az érzéseidről beszélj, hanem arról beszélj, a tényről beszélj. Elfogadtad-e azt, amit Isten elvégzett fönn a Golgotai kereszten Jézus Krisztusban? Megbékéltetett téged. Elfogadtad, vagy nem? Akkor most már ne... Az ámen azt jelenti, hogy úgy legyen. Tehát, ha most áment mondasz erre, akkor azt mondod, hogy úgy legyen, szeretném. Nem, ez vagy megtörtént, vagy nem történt. Na, akinek van felesége, vagy férje, tegye föl a kezét. Úgyhogy itt sok házas fölteszi. Jó. Oké, okay. Tartsátok fönn. Vegye le a kezét, aki bizonytalan abban, hogy van neki felesége, vagy férje. Levette. Te bizonytalan vagy? Jó. A férjed mindjárt megbubol. Jó. Köszönöm. Most már levehetitek. Ugyanez van Jézussal. Biztos vagy benne, hogy meg vagy békéltetve? Jézus Krisztus fönn a Golgotai kereszten. Meghalt a te bűneidért. És te ezt elfogadtad a saját életedre nézve. Bekapcsolódtál ebbe a megmentésbe. Isten nem tulajdonítja neked a bűneidet, hanem az ő fiának. És a fiának az igazságát neked tulajdonítja. Ez egy ténykérdés. Ez megtörtént fönn. Te ebbe hitáltal bekapcsolódtál-e vagy sem? Elfogadtad-e vagy sem? Aki igen, azt tegye fel a kezét. Jó, hát ez most már világos kép. Nézzetek körül, szinte minden kész fönt. Rendben van. Akkor mi történt veled? Múlt idő. Mi történt veled, amikor ez megtörtént, amikor befogadtad? Mi történt veled? Ó, köszönöm, erre fogok menni, de még előbb kérdezik meg, mi történt veled? Megbocsátotta a bűneidet, mert megbékéltetett önmagával. Így van, Jézus Krisztusban meg vannak bocsátva a bűneid, a bűneid helyett az igazság lett az életed része, az igazság pedig békességhez vezet, békességben vagy Istennel. Megtörtént vagy nem, akivel megtörtént, az dobbantson egy nagyot. Jó, köszönöm. Ez azt jelenti, hogy ez nem érzés. Mondjátok utánam, ez nem érzés kérdése. Nem a hangulataimtól függ, hogy meg vagyok békéltetve Istennel. Jézus Krisztus által. Az első két sor tökéletesen mondta, a hátsó sorokból nem hallottam semmit. Akkor kérem, hogy még egyszer mondjuk, figyeljetek, itt nincs színész, meg néző. Én ezt ugyanígy mondom veletek. Én nem előre betanult szöveget mondok, én nekem ez a hitem, ez a meggyőződésem, bizonyosságom. Én ebben újban megerősödöm, és kimondom, és örvendezem, és ezzel dicsőítem Istent, amikor ezeket a mondatokat kimondom. Dicsérjétek velem az Urat. Na ezt már halljátok, ugye? Dicsőítsük az Urat. Dicsőítsük az Urat, mondjátok velem együtt. Jézus Krisztus nevében. Így van. Megdicsőítem az én Uramat azzal, hogy igazat adok neki, hogy az igét igaznak fogadom el, hogy amit ő megtett fönn a Golgotai kereszten, azt nem hagyom hiába valóan, hanem elfogadom a magam életére. Ez igaz az életemre. Fönn az én bűneimért Jézus Krisztus meghalt. Az én Atyám az én bűneimet az ő fiának tulajdonította. És az ő fiának igazságát nekem tulajdonította. És ez megtörtént fönn a Golgotai kereszten. Ez múlt idő. Ez végbe ment. Ez tény. Ez az enyém. Mert hitáltal elfogadtam. És ebből engem senki ki nem mozdíthat. Meg nem rendíthet. Ez az én bizonyosságom. Ez az életem alapja. Ez az én igazságom. Jézus Krisztus az én igazságom. Megigazultam a hit által. Békességem van Istennel. Az én Uram Jézus Krisztus által. Akármit érzek, akármilyen hangulatom van, akármi történik velem, akár sikerülnek a dolgaim, akár nem sikerülnek a dolgaim, akárki kárhoztat is, még ha bűnt követtem is el, akkor is igaz, hogy az én bűneimet Jézusnak tulajdonította, és az ő igazságát nekem tulajdonította. Én ezt megint megragadom, hitáltal igénybe veszem, megvallom a bűneimet, elfordulok a bűneimtől, megbánom a bűneimet, megtagadom a bűneimet, és átveszem a bűnbocsánatot. A hit által, és kijelentem, hogy a bűneimet Jézusnak tulajdonította, az én mennyei atyám, és az ő igazságát nekem tulajdonította, és ez múlt idő, ez el van végezve, megigazultam azért, hit által, és békességem van Istennel, az én Uram Jézus Krisztus által. Amen. Aki ezt hitáltal elmondta, az egy, dicsőítette Istent, kettő, az kimondta magáról, hogy rá van bízva a békéltetés szolgálata. Bocs. Az ige, ezt mondja. Mivel megigazított, mivel nem tulajdonította neked a bűneit, hanem az ő fiának, és ezt Isten csinálta, így mondja a 19. vers, ezt Isten tette, mint hogy az Isten volt az, itt nincs kecmec, nem lehet itt vitatkozni, minden, ezt megtette múlt idő, rád bízta a békéltetés szolgálatát, sőt a békéltetés igéjét. Nem tudsz kibújni ez alól, egyet tehetsz, engedetlenkedhetsz. Én nem mondom, hogy ezt tedd. Sajnálom, hogyha ezt teszed, sőt, oda megyek, és egyszer legalább megkérek, hogy ne tedd. De utána mész a magad útján. Én csak imádkozni tudok, letérdelek, és azt mondom, hogy ne tedd, ne tegye, ne tegye, Uram. Szabadíts ki ebből az engedetlenségből, az önszeretetből, a lustaságból, a kényelem szeretetből, a maga feje szerint való járásból. Szabadíts ki őt, és könyörgök, és közben járok érted. Ezt tudom tenni, mert a te szabad akaratodon én nem tudok változtatni. Tudok inteni, bíztatni a jóra, élhetem a példát. Hármat lehet tenni. Mi az a három? Bevezető csoport. Mi a három, amit lehet tenni? Éljük, hirdetjük, és imádkozunk. Ezt a hármat tudjuk tenni, amikor valakit meg akarsz változtatni. Ezt a hármat tudod tenni. Éled azt az igazságot, megmondod neki az igét, bíztatod, inted, szeretettel, nem lebunkozod, mert nem vallást tanítunk. Nem jóságot tanítunk. Nem erkölcsöt tanítunk. Az igét mondjuk, azt meg igazságot. Az igazságot szeretetben. Köszönöm. Még egyszer az igazságot szeretetben. Tehát éled, hirdeted, és imádkozol. Ezt a hármat tudod tenni. Más nem. Erőszakkal nem tudod rákényszeríteni. Úgyhogy ezt mondom. Aki kimondta az előbb ezt a megvallást, hogy ő Jézus Krisztussal együtt meg van feszítve, él pedig ő, többé nem ő, hanem él benne a Krisztus, annak az embernek az életére igaz az, amit az előbb mondtam, az igéből felolvastam, rád van bízva a békéltetés szolgálata, rád van bízva a békéltetés igéje. Egyet tehetsz, engedelmeskedhetsz. A másik a számomra nem alternatíva. Szerintem neked sem. Senki nem mondaná, hogy engedelmeskedni, hogy engedetlenkedni szeretnél? Kiteszi fel a kezét. Ugye egy sincs ilyen. Ha pedig szeretnél engedelmeskedni, megkeresnek pálcával mindjárt. Gyerekek fölteszik a kezüket, hát a gyermek elméjéhez van kötetve a bolondság, a fenyítés veszély eltávozhatja őket, mindjárt engedelmeskedni fognak, de nem én, hanem majd az apukád, az anyukád, de ez úgyis tudom, hogy csak vicc volt. Szóval, de felnőtt ember, aki ügyel arra, hogy gyűliben van, az nem fogja föltenni a kezét, hogy én nem akarok engedelmeskedni. Én engedetlenkedni akarok, ilyet senki nem csinál. Úgyhogy ha eldöntötted, hogy engedelmeskedni akarsz, legalább itt a gyűliben ezt így mondtad ki, mert ezzel kimondtad, hogy nem akarsz engedetlenkedni. Ha ezt kimondtad, akkor innentől kezdve mindannyian egy platformon vagyunk. Kiváltságos vagy. Benne vagy Isten legjobb tervében. Nem csak megkaptad az új életet, hanem kimunkálod, előhívod mások életében is az új életet. Gyerek és felnőtt hallja az igét tőled, és újjászületik. Az én édeseim, az én gyülekezetemnek a gyönyörűségesei fogják, és elmennek a gödörbe. Elkezdtünk imádkozni néhány héttel ezelőtt. Uram, nyisd ki az evangelizációs kapukat. És ahogy imádkoztunk, egyre több kaput láttunk meg, amiket Isten kinyit a gyülekezetünkben. Az egyik a gödör kapu. Na mi az a gödör? Deák tér, tudjátok ti azt? Fogta az egyik testvérem évek óta, 2 éve kiállt a nyugati pályaudvarra szombat éjszakánként, nálunk szombaton van a gyűli este, 10 óra körül véget ér, és akkor utána kiment éjszakára. Ha volt egy társa, kiment valakivel, ha egyedül, akkor egyedül, mert ott voltak az ilyen bőszmotorosok, diszkóra várók, minden egyebek, ott ácsorognak a fiatalok, még télen is. És kiment rendszeresen a nyugatiba, és csak beszélgetéseket kezdeményezett. Aztán ez ragályos volt, és 2-3-an mellé szegődtek. És aztán egyszer csak úgy, ahogy elkezdtünk ezért imádkozni, egyszer csak rájöttünk, hogy a Gödör az egy nagyszerű hely. Ott 400-500 fiatal is összegyűlik, és hát piercingesek, homoszexuálisok, meg mindenfélék vannak ott közöttük. Nem nagyok, nem öregek, egy kis 14-15 évesek, élik az életüket. Ne, és nem a legalja ember, vannak köztük egyetemisták, főiskolások, oda járnak ki. Élik a világ nagyszerű életét, csak közben boldogtalanok. Elkezdtek kijárni a testvéreim. És járnak, tehát nem egyszer csinálják, kimennek most már csütörtök este, péntek este, szombat este, mikor, hogy jön ki. Kimennek és evangelizálnak, beszélgetnek. Csak azért mondom, mert a békéltetés igéje rád van bízva. Rájuk is rájuk van bízva. Egyik este beszéltek valakivel, jön az SMS, megtért valaki a Gödörben, ez volt talán második gyümölcs. Megtért valaki a Gödörben. Mondtam, hogy hívják, az nem tudjuk. Mindegy. Aztán egyszer csak eljött a hír, hogy Imrének hívják. Elneveztem Gödör Imrének, és így imádkoztam a Gödörbeli Imre. Nem tett bele egy hét. Már a bevezető csoporton, az alaptanításon találkoztam vele. Ott volt, megtudtam, hogy Herceg Imrének hívják. Figyeljetek, a Gödörből herceg lett. Új életet kapott. És azon az estén, ahogy imádkoztunk érte, a Szentlélek átjárta. Nem szól nyelveken, nem olyan még, mint aki majd lesz belőle átmentő pszichiátriai kezelésen, kényszer elvonós, meg minden kényszerintézkedésken, mindenen átment, rettenetes életen átment. De azt mondta, hogy életében először hallotta valakitől értelmesen elmondani, hogy mit tett ő érte Isten. És erre ő nem tud más tenni, csak elfogadni. Itt ért meg, értitek? Valaki értelmesen elmondta neki, hogy mit tett érte Isten. Mit csinált az, aki elmondta? A békéltetés szolgálatát töltötte be. Mit csinált, aki elmondta? A békéltetés igéjét szólta. És mit csinált ez az ige? Megmentette ezt az embert. És most ott volt, már második Isten tiszteleten volt ott. Kiállítottam a mikrofon elé, mondtam, akarsz beszélni? Azt mondja, majd később. És visszament a helyére, visszaengedtem a helyére, nem erőltetem. De tudom, hogy Isten végzi benne a munkát. Megtörtént. Találkoznak vele testvérek, hétközben építgetik, eljön a bevezető csoportra, nem engedjük, hogy az ördög visszavigye. Könyörgünk érte, imádkozunk érte, és mennek továbbra is a Gödörbe a testvérek. Mi lesz a gyülekezetünkkel? Gödör testvérek. Azok fognak jönni. Gödörből. És tudjátok, milyen, mennyire vágyom rá? Hogy 14-15 évesekkel, piercingesekkel, meg volt homokosokkal, meg volt leszbikusokkal teljen meg a gyülekezet, akik újjá születnek, és mennek vissza a saját körükbe, és képviselik az Isten evangéliumát. Csak néhány hete imádkozunk. Persze mindig imádkozunk, meg, de néhány hete van az, hogy nagyon erőteljesen imádkozunk, és tudatosan. Rád van bízva a békesség evangéliumának a hirdetése. És ennek a készsége a lábadon a saru. Ez a harci saru. A harci cipő, nem tudom, hogy van az egyszerűbben, meg az egyéb fordításokban. Ez rá van rakva a lábadra, mint a római katonára a harci saru. Ez a micsoda? A békesség evangéliuma hirdetése készségének. Így van, az eredetiben így néz ki. Ez a jó sok szó ott van. Le lehet egyszerűsíteni, békesség saruja, vagy evangélium saruja. Ez a békesség, a megbékéltetés, evangéliuma, jó híre, hirdetése, készségének a saruja. Na ez a készség, ez a kulcs szó. Akarod? Az előbb azt mondtad, hogy engedelmes leszel. Akarod? Kész vagy rá? Milyen hallgatása. Mert nem tudják, hogy mit fogok utána mondani. Elfordulok, és a kész vagy rá, akkor dobbants egyet. Csabi, örülsz, hogy ilyen a gyülekezeted? Mindenki dobbantott. Akkor remélem, visszaadjátok a Csabinak ezt a kérdőívet, mert ez a készséghez hozzátartozik, hogy saját magad szembenézel azzal, milyen területeken tudsz szolgálni. Ez hozzátartozik. Tehát a készség rajtad múlik. Én csak könyörögni tudok, érted? Hirdetni tudom, és példát tudok ráadni. Ha az életemben ott van. Ha nincs, akkor csak szó a számon, akkor meg pille elfújja a szél. A készség rajtad múlik. A megbízatás a tiéd. Kiváltságos vagy. Benne vagy. Én még erről tudnék beszélni nagyon sokat, de 3 pontot ígértem, és nem tudom, hogy hány óra van. 12, és 12:30 abba kell hagyni. Már 12:30 az egészet abba kell hagyni, nem? Mikor kell lelépni innen? Remélem, hogy az ebéd most nem fog innen elvinni senkit. Mikor áll föl az első testvér? Fél egy előtt áll föl valaki? Kinek megy a busza, vagy egyéb? Nem. Jó, szoktak. De az most ebben a pillanatban el van felejtve. Oké, akkor van még fél órám. Akkor én a két másik pontot nagyon röviden mondom el. Erről most azért nem beszélek többet, mert akkor csak erről beszélnék. Pedig én azt hittem, hogy ez lesz a legrövidebb. Tehát kiváltságos vagy, és minden elmondtam már a 18-19. Verset, ezért csak fölolvasom, ha kibírom, a 20. és 21. verset. Mint hogy az Isten... Igen. 19. Jó. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván tehát követségben. Mintha Isten kérne, mi általunk. A Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Na, ezt csinálják a gödörben. És még egy pár missziós kapunk keresztül. Mert azt, aki bűnt nem ismert, ki az? Jézus, bűnné tette értünk, miért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Figyelj, lehet, hogy megkívánjátok a Károli szöveget. Sok új fordítású gyülekezet, ahogy itt mondom a Károlit, minden szavában van valami súly. Figyelj, mondd velem együtt, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő benne. Hogyha ő benne vagy, Krisztusban vagy, akkor ez mind igaz rád. És most jön a 6:1. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Minek nevezzük magunkat, vagy minek nevezhetjük magunkat az ige alapján? Együtt munkálkodó, egyszerű fordításban? Munkatárs, új fordításban? Együtt munkálkodó. De együtt munkálkodunk el. Ez tökéletes. Nagyon szuper. Ezek kiegészítik egymást. Ez így van. Ki-e vagy innentől kezdve Istennek? Munkatársa. Vagy ezen kívül vérem megváltott, átfurt fülű rabszolgája is, aki ezt a tanítást meg akarja hallgatni, az a lendület konferenciának a, nem tudom, 2 évvel ezelőttjét, amikor a szövetségről volt szó, az volt az egyik legjobb lendület, szerintem az egy nagyon jó tanítássorozatot, azt szerezze meg. Én ott elmondtam, mit jelent az átfurt fülű rabszolga. Oda szögeltem valakinek a fülét a ajtófélfához, nem, csak mellé ütöttem, de mindenki úgy azt hitte a távolban, hogy én szögelem a fülét. Mert hogy ez így történt az Ószövetségben. Aki önként odaadta magát rabszolgaságra, aki azt mondta, hogy felszabadított az Uram, de én itt akarok maradni, mert szeretem az Uramat, azt mondta, jó, akkor átfúrjuk a füled, nyilván kapott bele egy kis fülbevalót is. De ez az átfúrt fülű rabszolga. Ez ott van az életünkben. Pál apostol, Jézus Krisztus rabszolgája. Köszönöm, így van az egyszerűben? Ez az eredetiben így van. Akármiben, akármi van, rabszolga. Az azt jelenti, hogy semmim nincs. Értitek? Ha kéred, én átadom. Nem! Semmim nincs. Mindenem a tiéd. Mindenemet tőled kapom. Kajámat, ruhámat, családomat, gyerekemet, egészségemet, autóba, benzint, minden tőled van. És arra van, amire adod. És neked számolok el mindenemmel. Ez a rabszolga. Ez az alapkiindulás. De ugyanakkor nem csak rabszolga vagy, hanem fia vagy Istennek, akik befogadák őt, hatalmat adott, kiváltságot adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem testből, nem vérből, sem a férfiú indulatában, hanem Istentől születtek. Mert az ige testé lett, és alkozott mi közöttünk, és most nem folytatom a János egyet, mert ragyog ez az igazság. Figyelj, nem csak rabszolgája vagy a megváltás alapján és az önkéntes odaadás alapján, hanem ő azt mondta, hogy nem akarlak téged szolgának, hanem fiammá tettelek. És ha fia vagy, ha gyermek vagy, akkor Jézus Krisztusnak örökös társa, Istennek pedig örököse. Az örökségedet pedig azért kaptad, hogy használd, mint munkatárs, mint barát. A tanítványt az Úr fölemeli baráttá. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Fölhatalmaz, fölhatalmaz, fölhatalmaz. Kiváltságossá tesz, örökséget ad, és fölhatalmaz, hogy kérj, és megkapod, és csak csináld azt a munkát, amit rád bízott. Ez mind azért van, mert együtt munkálkodót akar. Melyik az az apa, aki azt akarja, hogy a gyereke állandóan szellemileg, értelmileg 3 vagy 5 éves korban maradja, hogy mindig öltöztetni kelljen, meg ellátni, és mindig tőle függjön a gyereke. Nincs ilyen apa, értelmes apa nem ilyen. Az értelmes apa azt akarja, hogy a gyereke a testi éréssel párhuzamosan értelmileg, szellemileg és érzelmileg is növekedjen, és éretté legyen. Jaj, hát akkor elköltözik tőlünk, férjhez menj, megnős. Ez van, ez az életrendje, de legyen legalább, ha férj, akkor egy érett, értelmes férj legyen, aki jó férj lesz, és a feleségét szeret, és nem mindig az anya szoknyán csüng. De hát, hogyha ez értelmes emberek így gondolkodnak, Isten mennyivel inkább így gondolkodik? Nem azt akarja, hogy állandóan függésben, félre ne is, nem azt akarja, hogy állandóan kiszolgáltatott csecsemőként óákoljál, és mindig pelenkázni kelljen téged, hanem azt akarja, hogy meg lehessen veled beszélni. Függésben vagy tőle, mert az, hogy rabszolga vagy, soha nem marad el. Az, hogy fia vagy, soha nem marad el. Mindig az maradsz. Az, hogy papja vagy, soha nem marad el. De érett, felépült, bölcs gondolkodású tanítványként, munkatársként és barátként meg akarja veled osztani a terveit. És amikor elkezdek imádkozni, amikor imádkozom, akkor egy-egy ponton érzem, hogy Isten tovább viszi az imádságot. És képzeljétek el, hogy az elmúlt hetekben, amikor imádkoztam, vannak gazdátlan iskolák. Van egy listám, az gazdátlan iskolák listája, elindult olyan 10-12 iskolával gépelten. Az gazdátlan iskola az azt jelenti, hogy elindítottuk ott a gyerekmissziót, és tavaly volt csoport, idén meg nincsen. Nincs csoportvezető, nincs gyerektanító, aki oda kimenjen. Tehát úgy az a neve, hogy gazdátlan iskola. És amikor kértem, hogy ezt nyomtassák már ki nekem, akkor mindjárt megmutatom, egy ilyen papírt kaptam a kezembe, ez az, itt vannak a gazdátlan iskolák. Amit nyomtatva látsz rajta, az volt rajta. Aztán amik itt papír, ilyen ceruzával itt karikákkal be vannak karikázva, azt már én írtam hozzá, mert rájöttem, hogy kicsit több van, mint amennyi az adminisztrációban szerepel, ugye a gyerektanítóktól hallottam, meg imádkoztak érte, mindig pótoltam. És ezeket én elkezdtem végig imádkozni. Néhány héttel ezelőtt, ez ugye szeptember elejétől indul az iskola időszak, és akkor végig imádkozom, Uram, szivárványom volt a Jézus nevében, legyen meg a gond és elője, Kóskároly iskola, Uram, dicsőség legyen neked, megvan már, halleluja, Uram, Török Béla, általános iskola, gyerekotthon, nagyot hallók intézete, Uram, ott volt nekünk 3 csoportunk tavaly, én azt akarom, hogy jöjjön elő az, aki oda kimegy, jöjjön elő az a gyerektanító, Jézus nevében, jöjjön elő az, akinek az a szívén van, és Uram, köszönöm neked, és elkezdtem imádkozni, és hirtelen rájöttem, hogy nem állok meg itt. Isten rátett a szívemre egy következő kérést. Nem csak a nagyot halló gyerekeket, hanem ha már ez gazdátlan iskola, és Istentől kikérem oda a tanítót, és ki fog menni, és fel fog növekedni a munka, akkor akarom a siket gyerekeket is. Kérem, Uram, a siket gyerekeknél induljon el a munka. És hirtelen rájöttem, hogy siket gyerekek? Kérem a gyengéllátókat és a vakokat is. Ezeket is akarom. Akarom, hogy kimenjenek oda a munkatársak. Azt akarom, hogy megragadd azoknak a szívét. Lehet, hogy most a gyógypet főiskolán tanul, vagy valami tanítóképzőn tanul. Lehet, hogy soha nem hallott a palántáról, de azt akarom, Uram, hogy eljusson hozzá a hír, jöjjön, és ő maga fölvegye, és kimenjen. Megkapja a tananyagokat, megkapja a fölkészítést. Olyan kreatívakat kérek, akik a vakoknak úgy tudnak illusztrálni, hogy a vakok vagy a gyengéllátók megértsék az evangéliumot, és a kicsi gyerekek kapjanak világosságot. Először szellemi látást. Jussanak új életre, és jöjjön a te dicsőséged, és vigye véghez, és nyíljanak ki a szemeik, és gyógyuljanak meg a vakok intézetében, a vaknak számító gyerekek legyenek látó gyerekekké. Jézus nevében nyíljanak meg a fülek, és gyógyuljanak meg a siketek és a nagyot hallók. Ámen. Azzal kezdtem el, hogy a nagyot hallóknál hiányzik 3 csoportnak egy gyerektanítója. És eljutottam oda az imádság közben, hogy Uram, én akarom ezeket. És tudod, mit mond Isten? Kérje tőlem, és neked adom a pogányokat a föld végső határáig, ahova leteszed a lábad, minden talpalatnyi helyet neked adtam. Hova teszed a lábad? Az autódba beülsz, elmész a munkahelyedre, visszamész haza, tedd le a lábad olyan helyekre, ahova még nem tetted le. De amikor leteszed a munkahelyeden, tudd, hogy neked van adva, úgy járj mindenhol, még az autód nyomaira is igaz. Akkor nem biztos, hogy mindenki a saját lábát tetele, lehet, hogy összvérem ment. És akkor az összvérek patáira vonatkozott, ahova leteszed a lábad, az összvérem lábát, az a tiéd. Most az autódnak a lábára vonatkozik. Ahova begurulsz az autóddal és imádkozol, az a tiéd lehet. Persze nem hatalmaskodásért, mert tudod ezt jól, evangéliumért, hogy megtérjenek az emberek. Így imádkoztam ezekért. Itt van a Tűzoltó utca. Gyereklinika.
Tavaly voltak ott gyerekcsoportjaink. Idén nincsen ott a gyerektanító. Imádkoztam, Uram, a Tűzoltó utcába. Tudjátok, ott vannak a rákos gyerekek, fehérvérűség, hasonló, és akkor elkülönítőben vannak, meg rettenetes ilyen kezeléseken mennek át, kihullik a hajuk, akkor a kisgyerek, képzeljétek el, amikor bemegy az iskolába kopaszon, hányan gúnyolják, csúfolják, szóval a szívüket el tudjátok képzelni, 18-19 éves fiatalok, 8 hónapos kislány. Szóval ezek a gyerekek ott vannak evangélium és reménység nélkül. És akkor én azt mondtam, Uram, kérem, hogy küld az embert, én nem akarom, hogy így maradjanak ott. És képzeljétek el, hogy valaki, akit én úgy életemben, nem tudom, egyszer vagy kétszer láttam valami egészen más gyülekezetben, egy általános iskolában dolgozott 10 éven keresztül, ahol a Palánta jelen volt. És mint iskola titkár állandóan segítette a Palánta munkáját. Mindig lehetővé tette, hogy a tavaszi kirándulást kiosszák, hogy a gyerektanítóknak legyen helye, tanterme, hogy tudjanak bent tanítani, az evangéliumot hirdetni. Azt kapta az úrtól, hogy elég, most egy évre elmegy fizetés nélkülire erről a helyről. És miközben ezt tette, aközben kapott egy indítást az úrtól. Elvégzett egy kórházi önkéntes tanfolyamot, és elkezdett bejárni a Margit kórházba a haldoklókhoz énekelni. Fogott egy gitárt, énekelt, és a haldoklóknak hirdette az igét. Hát ahogy ő akkor ott tudta tenni, felolvasta az igét, meg imádkozott emberekkel, ahol nyitottság volt. De ez a lényeg, hogy ő ezt kapta az úrtól, hogy menjen be és énekeljen a haldoklóknak. Ahogy ezt teszi, egyszer csak érzi az indítást az úrtól. Mondom, nem beszéltem, mert nem tudott róla, hogy én miért imádkozom. Menjen be a Tűzoltó utcai gyerekklinikára, és kezdjen el ott egy hasonló munkát ott a gyerekek között. Énekeljen. És akkor gondolta, és Uram, és hogy menjek be? És akkor hallotta valakitől, hogy a Palántának voltak ott gyerekcsoportjai, de most nincsenek. És akkor az úr azt mondta, a Palántán keresztül. Ezt mondta neki az úr. Értitek? Soha nem láttam itt, vagy mit tudom én, egyszer-kétszer évekkel ezelőtt, de nem tudta. És akkor bejött a fölhívott telefonon, pénteken, mondtam neki, Palántán keresztül szeretné oda bemenni. Mondom, akkor szombaton van a gyerektanítói tanfolyamunk, akkor menj el oda szombaton, reggel 9-től délután 4-ig. Hát nem terveztem. Mondom, ha akarsz menni, akkor kell a fölkészítés, majd hétfőn találkozunk, beszélgetünk, de addig kérek, menjél el. Végig gondolta, döntött, oda szánta a szombatját. Elment és elvégezte az első konzultációt, végigjárta. Hétfőn ben volt a gyerektanítói imádságos találkozón, ott elmondta ezt az egészet, a vezetést, mindent. Megáldottuk, imádkoztunk, most már kim van a Tűzoltó utcában. És közben rájött arra, hogy igazából ő a szülőkhöz van küldve. Ő nem a gyerekekhez van küldve, ő inkább a szülőkkel tud foglalkozni. Innentől kezdve mit kaptam? Uram, imádkozom, hogy állítsál az Éva mellé olyanokat, akik a gyerekekhez mennek. Ő bemegy a szülőkhöz, szereti a gyerekeket is, de jönnek oda mások, akik majd fognak menni a gyerekeket. Így beszél Isten a barátaival. Imádkozol, és meglátod, hogy cselekszik. Ez ma Magyarország. Így lehet meghódítani Magyarországot. Ennek a gyülekezetnek. Amikor bementem ebbe az imaszobába, elkezdtem kacagni és ujjongani. Hát ott volt vagy 20 ember is imádkozott. Hát mondtam, hogy hú, ez aztán igen. Ebben a gyülekezetben így kezdődik az istentisztelet, hogy ott imádkoznak. És ezt nem tekintik, kénytelen kellett egy pár szót imádkozni, ott imádkoznak, nyelveken, értelemmel, minden. Fú, mondom, ez nagyon jó, mit kell nekem itt prédikálni? Hát itt minden megvan. Szerintem minden megvan. Itt minden megvan. Itt semmi más nem kell csinálni. Csak kezd el tudatosan meghódítani azokat, akiket Isten köré tett. Most ennyi, mert szerintem akkor nem jut szó a testvéreimnek. Beszéltem volna még a kincsről. A Lukács 12 alapján, aki jegyzetel, az jegyzeteljen, Lukács 12 alapján, és azt mondtam volna el, hogy így jár a bolond, aki kincset takar magának, és nem az, így van, és nem az Istenben gazdag. És erről beszéltem volna, mit jelent az Istenben való gazdagság, és felsoroltam volna sok mindent, hogy mi mindennel lehetsz gazdag Istenben, de utána elmondtam volna, hogy mi az igazi kincs. És akkor azt mondtam volna, hogy az a lelkület, többek között, 10 vagy 5 között mondtam volna el ezt, tehát ez is egyek közül, de erről beszéltem volna. Az a lelkület, amit megkaptál Istentől. És akkor néhányat konkrétan mondtam volna, az egyik a tűz. Ezzel kezdtem volna az elejét. Ez kincs! Ne hagyd, hogy megoltsák, mert az ördög nem egyébé jön, hanem hogy lopjon, és ő jön és pusztítson. El akarja lopni a tüzet, el akarja lopni az irgalmasságot, el akarja lopni a hitedet, mert a másik ilyen kincs a hit. Ez a hozzáállás a lelkületben, a hit, amikor megértesz egy igét, amikor megérted a 2 Korintus 2.14-et, hogy hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát, az igazságot, a békétetésnek beszédét minden helyen megjelenti mi általunk. Én ezt az igét elkaptam, és innentől kezdve tudom, hogy bármi rossz hír jön, szívem erős, az Úrban bizakodó, rendületen a szívem, nem fél, amíg az ellenségeire lenéz, mert az ellenség lent van, én meg fönt vagyok, fölhelyezve Jézus Krisztussal együtt. És ezért, akármi rossz hír jön, tudom, hogy az Úr ebben is diadalra fog vezetni, mert megértettem ezt az igét. Ez az enyém, ez az én hitem, és ebből nem engedek. Ez kincs, és nem engedem, hogy tolvaj ellopja. Neked is van egy csomó ilyen kincsed. Gyűjtsd össze, írd le, vadd meg minden nap, ragad meg, és minden helyzetben használd. Jó, ez lett volna a kettes pont, a kincs. A harmadik meg a kegyelem pedig arról szól, hogy szabad vagy. Érted? Nem te csinálod. Nem a te erőlködéseden múlik, hanem szabad vagy. De erről nagyon óvatosan beszéltem volna, nehogy valaki az előző kettőt elfelejtse. Csak azért, mert hogy a kegyelemről beszélek, úgyhogy ennyi lett volna az üzenetem.